Köszöntelek benneteket így együtt is. A mai délelőttön a szombatiskoláról fogunk gondolkozni. Erről kell szólnom. Én olyan szempontból készültem, hogy úgy gondolom, hogy mindenek előtt a szombatiskolai tanítók számára lesz hasznos ez a délelőtti óra, de amiket elmondok, úgy gondolom, hogy minden szombatiskolai tagnak, aki tanulja a szombatiskolát, hasznos lesz. És azzal szeretném kezdeni, hogy azt hiszem, hogyha körülnézünk a közösségünkben, akkor részben azt láthatjuk, hogy vannak olyan szombatiskolák, amelyeken tényleg öröm részt venni, és az Isten áldását tapasztalhatják az ott tanulók. De sajnos emellett arról is szólnunk kell, és látnunk kell, hogy bizony egyre inkább elterjedő jelenség az, hogy a szombatiskolák kezdenek kiürülni. A közös átvételek, a szombatiskolai átvételre egyre kevesebben jönnek el. Vannak testvérek, akik nem találnak örömet a szombatiskola tanulásában. Vannak, akik csak úgy futólag olvassák át a leckéket, mert nem találnak benne igazán a maguk számára örömet és tartalmat. Tehát azt gondolom, hogy valahol a vészharangokat meg lehet kongatni. Vannak gyülekezetek, ahol úgy tűnik, mintha a szombatiskola az istentisztelet részéhez már nem tartozna hozzá. Hogy van az istentisztelet, és van úgy mellékesen, aki nagyon buzgó, meg nagyon szeretne foglalkozni a Bibliával, akkor a számára még a szombatiskola is. Én azért bízom benne, hogy azok a gondolatok, amiket megismerünk így most összefoglalva, segíthet abban, hogy abba az irányba mozduljunk el személyesen is, hogy örömöt jelentsen számunkra a szombatiskola, és hasznos eszköz legyen a megszentelődés munkájában. Én azzal szeretném elindítani ezt az órát, hogy egy kicsit felidézném, hogy honnan is származik a szombatiskola gyakorlata a mi közösségünkben, és miért adta az Isten a szombatiskolát ennek a közösségnek, a szombatiskola tanulását ennek a közösségnek. Ugye ismereteim szerint a szombatiskola az a baptista közösségből került át a mi közösségünkbe, az advent mozgalom kezdeti idején, a baptista gyermektanulmány, vasárnapi gyermektanulmányból került át, hogy a gyermekek számára legyen tanulmány, és aztán a gyermekektől került át a felnőttekhez. És időnként meg kell kockáztatnunk, hogy sokkal nagyobb súlyt kap a felnőtteknél, mint a gyermekeknél. Ugye ez is azért helyenként változik. Tehát eredetileg a szombatiskolai tanulmány az gyermektanulmányból indult ki. A gyermekekkel való foglalkozás volt a célja, és onnan került át a felnőttek közé, hogy a felnőttek számára a Biblia tanulmány legyen. Ugye a Biblia tanulmányozással, csoportos Biblia tanulmányozással találunk példát a Bibliában is. De azt hiszem, hogy kimondhatjuk, hogy ilyen módon, szervezett módon nem létezett korábban ez az intézmény. Nem létezett ilyen gyakorlat, hogy hétről hétre egy adott tanulmánnyal foglalkozzunk, és utána közösen megbeszéljük. De erre a közös tanulmányozásra látunk példát Nehémiás próféta könyvében. Nehémiás könyve 8. fejezetében olvashatjuk azt, hogy a 7. hónapban egybegyűltek a zsidók Jeruzsálemben, és a Mózes törvényét olvasták fel nekik. Így olvassuk, hogy együtt voltak férfiak és asszonyok, és mindazok, akik értelemmel hallgathatták az Isten beszédét. Tehát mindazok, akik megérthették, hallgatták közösen az Isten beszédét, újra megismétli, hogy mindazok előtt, akik azt érthetik, mivel az egész nép nagy figyelemmel hallgatta a törvényt, így olvasták fel. És azt olvassuk a 8. fejezet 8. versében, hogy Esdrás felnyitotta a könyvet az egész nép előtt, utána hálát adott az Istennek, és utána a léviták csoportonként, így olvassuk, hogy olvastak a könyvből, Isten törvényéből világosan, és azután magyaráztak, és a nép megértette az olvasottakat. Figyeljük meg jól, hogy ez az ige három dologról beszél. Először azt mondja, hogy felolvasták világosan az Isten törvényét. Nyilvánvaló, hogy ennek abban a korban különös jelentősége volt, hiszen nem volt minden zsidó ember kezében tóra, hanem ahhoz, hogy hallgathassák az Isten beszédét, ahhoz közös felolvasáson kellett részt venni. Ez volt a gyakorlat. Világosan, érthető hangon elhangzott az Isten beszéde, utána magyarázták, és a végeredmény pedig az volt, hogy a nép megértette a mondani valót. Megértette azt, amit hallottak. Ezt a gondolatot itt a végén, hogy megértette, ezt újra és újra hangsúlyozza Nehémiás könyve 8. fejezete. Úgyhogy azt hiszem, hogy megfogalmazhatjuk azt, hogy a magyarázatnak a végeredménye egy olyan megértés volt, ahol emberek megértették az Isten előtti helyzetüket, és eljutottak arra a következtetésre, hogy mit kellett tenniük. Ez egy bibliai példa a csoportos biblia magyarázásra, biblia tanulmányozásra Nehémiás könyvében. Olvasták az Isten törvényét világosan, a léviták megmagyarázták az Isten törvényét, és úgy magyarázták meg, hogy a végeredmény az volt, hogy akik ott voltak, azok megértették a helyzetüket, megértették az Isten akaratát az ő életükre nézve, és ennek megfelelő reakció született meg, tudnilik sírtak és keseregtek, szembesülve a hiányosságaikkal. A másik példa, amit a Bibliából hozhatnánk, apostolok cselekedetében olvasható, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 2. fejezetében, a 42. versben, ahol az ősgyülekezetről, az őskeresztény gyülekezetről olvassuk ezt a feljegyzést, hogy ők, foglalatosak voltak az apostolok tudományában, és a közösségben, és a kenyér megtörésében, és a könyörgésben. Ugye itt az első dolog az, amit kiemelnék ebből a versből, hogy foglalatosak voltak az apostolok tudományában. Folyamatosan tanulmányozták az Isten beszédét, folyamatosan foglalkoztak az apostoli tudománnyal. Itt szeretnék egy részletet idézni Ellen White-tól, Én a tanácsok a gyülekezetnek című gyűjteményből, a 302. oldalról olvasom ezt. Egyébként ez a gyűjtemény a bizonyságtételek 2. kötetből idézi ezt a részt. Ezt írja a szombatiskoláról. A szombatiskola munkájának célja a lelkek egybegyűjtése. Ezt még egyszer hadd olvassam fel, nem biztos, hogy ez így tudatosult bennünk eddig. A szombatiskola munkájának célja a lelkek egybegyűjtése. A szombatiskola tehát azt a célt szolgálja, hogy az Isten elvégezze a munkát, és egybegyűjtse az ő gyermekeit az aratás napjára. Misszió munkaként és belmisszió munkaként is nyugodtan kimondhatjuk ezt itt együtt. A munkarend hibátlan lehet, minden szükséges felszereléssel rendelkezhetnek, ha azonban a gyermekeket és ifjakat nem vezetik Krisztushoz, akkor a szombatiskola kudarcot vall. Ha nem vonzák Krisztushoz a lelkeket, a formai vallás befolyása alatt egyre érzéketlenebbek lesznek. Döbbenetes mondatok ezek. Azt mondja, hogy lehet, hogy tökéletes a módszer, lehet, hogy minden felszerelés, minden eszköz a rendelkezésünkre áll, de ha egy dolog elmarad, hogy a lelkek Krisztushoz jussanak, hogy Krisztushoz jussanak el, ugye itt most a gyermekekről beszél, de azt gondolom, hogy nyugodtan minden, a gyermek szombatiskolára és a felnőtt szombatiskolára is kimondhatjuk, hogyha nem lesz az a végeredmény egy szombatiskolának, amit Nehémiás könyvénél láttunk, hogy a nép megértette az olvasottakat, megértette a helyzetét, és a szíve megindult, és az Isten után sóvárgott és kesergett, akkor nem egyszer annyi történik, hogy eltelt egy szombatiskola. Akkor mérhetetlen veszteséget szenvedünk el, mert ezt írja Ellen White, hogy ha nem vonzák Krisztushoz a lelkeket, a formai vallás befolyása alatt egyre érzéketlenebbek lesznek. Kedves testvérek, ez a tétje, ez a súlya egy szombatiskolának, hogy a szombatiskolai tanulmány vagy el tudja végezni a lelkünkben azt a munkát, hogy közelebb kerüljünk Krisztushoz, és alkalmasabbakká váljunk az örök életre, vagy pedig megkeményít bennünket, és érzéketlenebbé tesz bennünket az Isten beszédével szemben. Azzal az egyetlen gyógyszerrel, gyógyírral szemben, amely megtarthatja a mi lelkünket. Félelmetes jelentősége van akkor tehát ennek a kérdésnek. Hatalmas nagy felelősségünk van, akár mint szombatiskolai tanulók, akár mint tanítók ebben a tekintetben, mert egy szombatiskola nem tud elvezetni Krisztushoz bennünket. Ha nem látjuk meg a mi szükségletünket, ha nem látjuk meg a megváltónkat a végén, ha nem tudjuk, hogy mit kell tennünk, megértve a hallottakat, akkor megkeményedés lesz az eredménye az életünkben. A tanítónak együtt kell működni a megváltóval, amidőn kopogtat azoknak szívén, akiknek segítségre van szükségük. Amikor a tanulók engednek a lélek esedezésének, és megnyitják szívük ajtaját, hogy a megváltó bejöhessen, akkor ő megvilágosítja értelmüket, hogy megértsék Isten dolgait. A tanító munkája egyszerű munka, és ha Krisztus lelkületével végzi, a Szentlélek munkálkodása által mély és hatásos lesz. Egyszerű munka, de mély és hatásos lesz az eredménye, hogyha az Isten akaratával összhangban, az Isten terveivel összhangban történik ez. Ezek után, a gondolatok után szeretném feltenni azt a kérdést, hogy mi a gyakorlati célja és haszna egy szombatiskolának. Tehát, hogy próbáljuk meg magunk előtt látni, hogy az Isten miért is adta a szombatiskolát. Miért alakította úgy a mi közösségünk életét, hogy legyen egy ilyen rend, hogy hétről hétre közösen tanulmányozhatunk egy bibliai kérdést, egy bibliai szakaszt, és aztán a hét végén ezt meg is beszélgethetjük. Én néhány pontban foglaltam össze, hogy követhetőek legyenek ezek a gondolatok, tehát, hogy miért adta, mi a gyakorlati célja és haszna egy szombatiskolának. Hát az első dolog, amit kimondhatunk, az az, hogy ezzel a rendszerrel is szeretné ösztönözni az életünkben azt, hogy minden igével éljünk, és minden nap éljünk az igével. Tehát a szombatiskola a maga puszta létével szeretne arra nevelni bennünket, hogy minden nap éljünk az Isten beszédével, minden nap tanulmányozzuk a Bibliát, méghozzá rendszerezett módon, versről versre haradva. Ugye ebben a negyed évben, amit most kezdtünk el, különleges lehetőségünk van erre, hiszen a zsidókhoz írt levelet fogjuk versről versre tanulmányozni. Aztán egy következő dolog, amit kiemelhetünk, az az, hogy amikor az ember rendszeresen foglalkozik egy kérdéssel, amikor nem csak futólag olvas el egy bibliai szakaszt, hanem ideje van az Isten igéjének hatni az ember gondolkodására, akkor ennek ez hatalmas eszköz arra, hogy a jellemünk formálódjon át. Ez hatalmas lehetőség az Isten kezében arra, hogy az isteni elveket ne csak megismerjük, hanem a gyakorlatban alkalmazzuk. És itt ezt hadd hangsúlyozzam ki. A szombatiskolának ez is a célja, hogy mi ne egyszerűen értsünk dolgokat a Bibliából, hanem miközben foglalkozunk vele, aközben a mi életünkbe, a gondolkozásunkba a mennyei gondolatok, elvek beépüljenek, rögzüljenek. Diákoknak szoktam a főiskolán elmondani vizsgázásnál, hogy a mi agyunk úgy működik, hogy először csak a rövid távú memóriába kerülnek be a dolgok. Ez így van. Amikor mi találkozunk egy információval, akkor az megérint ugyan bennünket, de viszonylag rövid idő után az az információ elpárolog, kivéve, ha megismételjük. Ha újra és újra azokat a gondolatokat átvesszük, ha újra és újra foglalkozunk azzal a kérdéssel. Ha viszont foglalkozunk a kérdéssel, akkor beépül a hosszú távú memóriánkba, és akkor előjön a megfelelő pillanatban. Akkor emlékezni tudunk rá. Enélkül pillanatnyi felületes hatást tud csak gyakorolni az életünkre, lelkesedni fogunk, de az fog történni, amit Ezékiel próféta könyve ír, hogy szerelmeskedő énekként hallgatjuk, vagy amit Hóseás próféta könyve ír, hogy mint a korán múló harmat. Elpárolok, jön egy-két hatás, és kimosódik a lelkünkből. Most a szombatiskola azért hatalmas segítség ezzel szemben, mert egy héten keresztül foglalkozunk egy témával, és az Isten azt szeretné, hogy egy hét folyamatos foglalkozás nyomán konkrét gyakorlati eredményei legyenek minden egyes hétnek a végén a mi életünkben. Megértsünk, és ne csak megértsünk, hanem a gyakorlatban változtatni tudjunk dolgokon. A gyakorlatba ültessük át az isteni tanítást. Aztán a következő, amit kiemelhetünk, hogy az Istennek az is a célja a szombatiskola által, hogy egymás hite által épüljünk. A szombatiskolával, hogy egymás hite által épüljünk. Hiszen nem egyszerűen az történik, hogy hétről hétre kiki magának tanulmányoz egy kérdést, hanem ugyanazt a kérdést tanulmányozzuk, és a végén közösen megbeszéljük. És a közös megbeszélés során tapasztalhatjuk azt, hogy az Isten a különböző életet élő emberek, a különböző élethelyzeteken keresztül ment embereknek hányféle dolgot tud feltárni, amit nekem nem tudott feltárni. Ami az én életemben nem fogalmazódott meg, mert én más helyzetben vagyok, én más dolgokra vagyok fogékony, de a testvéremtől megtanulhatom. Egymás hite által épüljünk, egymástól tanuljunk. Ugyanehhez kapcsolódik szorosan, hogy csak akkor lehetséges ez, hogyha megtanulunk gondolkozni és egymásra figyelni. A szombatiskolának ez is a célja, és ez is a haszna lehet, hogy amikor mi közösen átvesszük, akkor megtanulunk egyrészt egy-egy kérdést következetesen végig gondolni. Nem csak a felszínen elmenni egy kérdésnek, hanem lehatolni a mélyébe, megérteni az Isten akaratát egy kérdésre nézve. Másrészt pedig megtanulunk együtt gondolkozni. Ösztönöz bennünket arra, hogy odafigyeljünk egymásra. Hogy odafigyeljünk arra, hogy a másik ember mit értett meg. Ösztönöz arra, hogy képes legyek bekapcsolódni a másik gondolataiba is. Nagyon sokszor az a mi problémánk, hogy mi egyszerűen telve vagyunk a magunk gondjaival, a magunk gondolataival. Képtelenek vagyunk arra, hogy megértsük, hogy a másik egyáltalán mit mond. Na de hogyan akarjuk az embereket megközelíteni, és hogyan akarunk az embereknek segíteni, hogyha mi nem értjük meg őket? A szombatiskola ennek a gyakorló terepe, hogy megtanuljunk odafigyelni, megtanuljunk gondolkozni, megtanuljunk megérteni más gondolatmeneteket, más megfogalmazásokat is, és ebből következik, hogy ezen keresztül az Isten fel akar készíteni bennünket a bizonyságtétel szolgálatára. Fel akar készíteni bennünket arra, hogy mások számára a mi hitünkről értelmesen tudjunk bizonyságot tenni. Hogy amiről meggyőződtünk, amit megértettünk, azt érthető módon adjuk át másoknak. Hogy meg tudjuk figyelni azt, hogy a másik megérti, amit én mondok, vagy nem érti meg. Másképpen kell megfogalmaznom? Nem értem meg a másikat? Meg kell értenem, hogy mire gondol, és arra kell válaszolnom, amit a másik kérdez, és nem elbeszélni egymás mellett? Mindez elemi szükséglet akkor, amikor mi embereknek szeretnénk segíteni. Tanít arra, hogy megtanuljuk megfogalmazni a gondolatainkat, és ezt jó esetben egy szerető légkörben teszi. Nem rögtön idegen emberek előtt lámpalázzal kell azon küszködnünk, hogy mi dadogunk, és nem tudjuk kifejezni magunkat, és nem tudjuk megfogalmazni a mi gondolatainkat, mert zavarban vagyunk, hanem megtanulhatjuk azt, hogy amit belül megértettünk, amit megláttunk, azt szavakba is öntsük. Azt szépen érthetően át tudjuk adni, meg tudjuk fogalmazni. A jó szombatiskola arra is tanít, hogy mindezt helyes stílusban tegyük. Hogy helyes lelkülettel tegyük ezt. Hogy a megszólalásunkban se legyen bántó, hogy a megszólalásunkban ne legyen lenézés, felsőbbrendűségi érzés, magabiztosság, hanem befogadható módon tudjuk megfogalmazni az isteni gondolatokat, az Istentől megértett gondolatokat. Azt hiszem, hogyha ezeket a célokat így összegezve látjuk magunk előtt, akkor tényleg hálát adhatunk a szombatiskoláért. Egy hatalmas nagy nevelőeszköz lehet. Még egyszer csak címszavakban hadd mondjam el. Ösztönöz minket a rendszeres bibliatanulmányozásra. Ösztönöz arra, hogy ne csak tanuljuk az igét, hanem folyamatosan foglalkozva mi életünkbe épüljön be, gyakorlattá váljon az ige. Ösztönöz bennünket arra, hogy egymás hite által épüljünk, egymás gondolatait megértsük, megtanuljunk odafigyelni egymás gondolataira, megtanuljuk a más megfogalmazásban elhangzó igazságokat is felismerni, és nem mereven ragaszkodni egy-egy megfogalmazáshoz, ahogyan Ellen White írja a Szemelvények első kötetben, hogy nagyon ritka az, amikor két ember ugyanolyan módon lát és fejez ki egy igazságot. Azt mondja, hogy nagyon ritka jelenség ez. A gondolatoknak nincsen öntvényformájuk, amiben előre beleöntötték, mert akkor borzasztó unalmas lenne ezeket így olvasni. Mindenki a maga tapasztalatain keresztül tudja megérteni és megragadni az igazságnak azt a részletét, ami az ő számára éppen hangsúlyossá tud válni. Jellemünknél és tapasztalatainknál fogva. És felkészít arra, hogy a szívünkben élő meggyőződésről méltó módon, az igazsághoz méltó eszközökkel, kifejezésmóddal, tapintattal, odafigyelve, alázattal tudjuk megfogalmazni az igazságot, és ilyen módon felkészítsen bennünket arra, hogy számot adjunk a bennünk élő reménységről, amikor számot kérnek majd tőlünk. Mi kell ahhoz, hogy ezeket a célokat betölthesse a szombatiskola? Erről szeretnék a folytatásban szólni egy néhány pontban. Mikor teljesülhetnek ezek a célok, ezek a célkitűzések, és mit kíván ez a szombatiskolai tanítóktól? Az első pontban arról szeretnék szólni, hogy mindenek előtt a szombatiskolai tanító akkor tudja jól szolgálni a szombatiskolai csoportot, hogyha maga is jól tanulja a leckét. És engedjétek meg, hogy itt most erről szóljak egy kicsit, hogy mit is jelent ez, hogy jól tanulni a leckét. Mit jelent a szombatiskolai leckét tanulni? Az első dolog, amit szeretnék idézni, az a rendszeres foglalkozás. Nem tudom, hogy Jól rémlik-e, de nekem úgy rémlik, mintha Ellen White-tól olvastam volna, hogy már a szombat délután vegyük elő a következő heti tanulmányt, és kezdjünk el ismerkedni vele, kezdjünk el átvenni. Ezt mondja ebben a tanácsok a gyülekezetben, így megint csak gyermekekről lesz szó, de nem hinném, hogy pusztán gyermekekre kéne vonatkoztatni. Szülők, szánjatok minden nap egy kis időt a szombatiskola tanulmányozására gyermekeitekkel. Ha szükséges, adjátok fel inkább a társadalmi látogatásokat, de ne áldozzátok fel a szent történelem drága leckének tanulmányozására szentelt időt. E tanulmányozásból a szülők és a gyermekek egyaránt nagy áldást nyernek. A szombatiskolai leckével kapcsolatos fontosabb bibliaszövegeket tanuljuk meg, és jegyezzük meg. Azonban ezt ne tekintsük megterhelő munkának, feladatnak, hanem kiváltságnak. Lehet, hogy kicsit utopisztikusnak tűnik, amit olvasok, de azért ne felejtsük el, hogy bizonyságtételből van idézve. Azt mondja, hogy tanuljuk meg az igéket fejből. És ezt ne tekintsük terhes feladatnak, hanem kiváltságnak, hogy elraktározhatjuk az emlékezetünkben. Lehet, hogy emlékező képességünk először fogyatékos lesz, de a gyakorlás által megerősödik, úgyhogy egy idő múlva gyönyörűségünket találjuk abban, hogy az igazság drága igéit elraktározzuk elménkben. De lehet, hogy kezdetben nehéz lesz ez, de hogyha rászoktatjuk magunkat, hogy megtanuljuk a szombatiskolai leckét, megtanuljuk a bibliaverseket fejből, akkor ezt így folytatja, ez szokásunk nagyban elősegíti majd a hitben való növekedésünket. Egyrészt egy idő után könnyebb lesz, ami agyunk működésbe jön, mert ez úgy működik, hogy amennyit használjuk, annyit tud teljesíteni. Ha nem használjuk, akkor berosdásodik, akkor elkorcsosul. Ha használjuk, akkor ahogy az izmaink fejlődni tudnak, úgy az elménk is fejleszthető, alkalmas lesz arra, hogy mozogjon, hogy összekapcsoljon dolgokat. És ráadásul e szokásunk nagy mértékben elősegíti majd a hitben való növekedésünket. Családotokban rendszeresen tanulmányozzátok a Szentírást. Hagyjátok el a szükségtelen varrást és a felesleges ételek főzését, de gondoskodjatok arról, hogy lelketeket tápláljátok az élet kenyerével. Hogy a földi és a mennyei összhangja vagy helyes sorrendje, azt mondhatnánk erre a tanácsra. Ha kell, akkor éljünk szegényesebben, együnk kevesebbet, ne legyen olyan bonyolult az, amit elkészítünk, de ne mondjunk le arról a kiváltságról, hogy az Isten beszédével táplálkozzunk. Lehetetlen túlbecsülni jó eredményét annak, ha naponta egy, vagy legalább fél órát szentelünk Isten igéjének kellemes, társas módon való tanulmányozására. Nem tudjuk felmérni ennek az áldását. Engedjétek, hogy a Biblia megmagyarázza önmagát, oly módon, hogy összegyűjtitek mindazt, amit egy bizonyos tárgyról különböző időben s különböző körülmények között mondott. Ne szakítsátok félbe otthoni osztályotokat telefonhívások vagy látogatások miatt. Ha az áhítat ideje alatt jönnek hozzátok, hívjátok meg őket, hogy vegyenek részt azon. Lássák meg, hogy fontosabbnak tartjátok a Szentírás ismeretének elnyerését, mint a világi nyerességet vagy élvezeteket. Elég világos beszéd. Tehát az első, hogy idejében kezdjük el a tanulmányozást, és folyamatosan foglalkozzunk az igével. Ez azért fontos, mert hatást gyakorolni csak ekkor fog az ige az életünkre. Ha mi csak futólag átfutjuk, lehet, hogy a szombatiskolai átvétel alatt még emlékezünk rá, de nem ver gyökeret bennünk, és nem alakítja át a szemléletünket. Aztán a következő gyakorlati dolog a lecke tanulmányozásnál, hogy olvassuk el a Bibliából a szövegösszefüggést és a történetet. Bevallom, én egy bizonyos szempontból nem örülök annak, hogy kiírjuk az igéket. Én attól félek, hogy leszoktat bennünket arról, hogy az igét kezünkbe vegyük és kinyissuk. És ha történetesen mondjuk rosszul idézik, akkor fel sem tűnik nekünk. Vegyük elő a Bibliánkat, és olvassuk el. Ne csak azt az egy igét, ha olyan rész van, ahol éppen egyetlen egy igét idézünk, vagy egy fél igét idézünk, olvassuk el a szövegösszefüggést is. Járjunk utána, hogy úgy vannak-e ezek a dolgok. Ellenőrizzük le, gondoljuk végig, értsük meg. Aztán egy következő gyakorlati dolog, hogy értsük meg a feltett kérdést. Próbáljuk meg a magunk számára lefordítani a kérdést, ha kell, értsük meg, hogy mire kérdez rá. És mikor megértettük, akkor próbáljuk meg megfogalmazni a választ is rá. Mielőtt elolvasnánk a tanulmányt. Próbáljuk meg összegezni a magunk számára, hogy nekünk erre a kérdésre mi a válaszunk. Mi mit tudnánk megfogalmazni? Ezt rögzítsük is magunknak. És miután ezt megtettük, azután két dolgot tegyünk meg még. Az egyik, hogy utána olvassuk el a megjegyzést. És a megjegyzésben figyeljük meg, hogy mi az, ami többletet kapunk. Mi az, ami megerősíti, hogy valamit jól gondoltam, vagy mi az, ami felhívja a figyelmemet egy olyan gondolatra, ami nekem nem jutott eszembe magamtól, amire nem jutottam el. És még egy dolgot tegyünk meg, hogy azt is tegyük fel kérdésként, hogy milyen gyakorlati tanítása van annak az anyagnak számomra. Mire tanít a gyakorlati életem szempontjából? Most már nem egyszerűen úgy, hogy eszmeileg mit értettem meg az Isten dolgaiból, hogy mit tudok az Isten beszédéből, hanem nekem abban az élethelyzetben, amiben vagyok, abban az életkörülményben mit mond az Isten beszéde? Mit kell változtatnom az életemen azon a héten, amikor ezt a kérdést tanulmányozni fogom? Tehát a gyakorlati kérdést is tegyen fel. Min akar változtatni az Isten az én életemen? Mit kell megváltoztatnom ahhoz, hogy vele összhangban legyek, hogy hozzá közelebb jussak? És végül tegyük fel azt a kérdést is, hogy maradt-e kérdésünk a szombatiskolai tanulmány után. Miután átvettük a leckét, a hét során folyamatosan ezeket a szempontokat figyelembe véve, akkor a péntek este az az összegzés alkalma legyen. Amikor újra összegezzük az egész tanulmányt a magunk számára, és összegezzük, hogy mi az az új dolog, amit megértettünk, és nézzük meg, hogy megértettük-e. Rögzítettük-e azt a dolgot? Emlékszünk-e rá? Elraktároztuk-e az emlékezetünkben? És még egy dolgot nézzünk meg. Mi volt az, amit a hét során felismertem, és amire azt mondtam, hogy nekem ezen változtatnom kell? Változtattam-e? Elindultam-e a változtatás irányában, vagy pedig megelégedtem azzal, hogy hallgattam az Isten beszédét, örültem bizonyos felismeréseknek, és minden maradt a régiben? Ha nem jutunk el Krisztushoz, ha nem értjük meg, hogy mit szól hozzánk az Úr, akkor a szombatiskola megkeményedést fog okozni az életünkben. Ennek egyetlen egy ellenszere van, hogyha föltesszük a kérdést, hogy nekünk mind kell változtatnunk, és ha elindulunk a változtatásban. Nyilvánvalóan vannak dolgok, amik nem fognak egy hét alatt megváltozni. De ha egész héten keresztül ezért tudatosan imádkozunk, ha egész héten át felismerve a mi szükségletünket könyörgünk érte, akkor az Isten segítséget fog adni. És hozzátenném, hogy érdemes ezeket a jellegű felismeréseinket magunknak felírni. És hónapról hónapra elővenni, és megnézni, hogy hol tartunk abban a változtatásban. Megtörtént-e az, hogy a jellemünk átformálódjon? Vagy csak megértettünk bizonyos dolgokat, és úgy élünk tovább, mintha nem értettük volna meg. Mintha nem láttuk volna azt meg. Nagyjából én így foglaltam össze magamnak, hogy mit is jelent tanulni a szombatiskolai leckét. Hogyha nem ezt tesszük, akkor nem igazán mondhatjuk el, hogy tanultuk a leckét. Lehet, hogy elolvastuk, lehet, hogy átvettük, de nem tanultuk. A megtanulása a leckének azt jelenti, hogy a gyakorlati következményekkel jár az én hitéletemre nézve. Minden szombatiskolai leckében legalább egy dolgot fogunk találni, amely a mi személyes életünket meg fogja érinteni és változtatásra fog késztetni. A következő, annál a fő kérdésnél tartunk, hogy mit kell tennünk a gyakorlatban azért, hogy betölthesse a szombatiskolai rendeltetését, és szombatiskolai tanítókról beszélek, most ilyen értelemben szólok. Az első tehát az volt, hogy jól tanulja maga a leckét, hogy értse, hogy mit jelent tanulni a leckét, és így tanulja a leckét. A második dolog, hogy imában hordozza a gyülekezeti életnek ezt a területét. Az Isten a gyülekezetben részekre osztott feladatokat, mindenkinek osztott feladatot, és ő azt szeretné, hogyha ezeket a részterületeket mi különlegesen a szívünkön hordanánk. Nyilvánvalóan az Isten művét a maga egészében kell hordoznunk, de én azt hiszem, hogy különleges jelentősége van annak, amikor valaki egy feladatot hordoz a gyülekezetben. Akkor az azt jelenti, hogy azért a területért neki külön imádkoznia kell. Nem csak akkor, amikor ő kerül szombatiskolai tanításra, nem csak akkor, amikor tudja előre, hogy most szombaton föl kell álljon a gyülekezetben, és meg kell tartson egy szombatiskolai tanítást, hanem folyamatosan, minden nap, mint ami az ő szolgálatának a területe, ahogyan Pál apostolról olvassuk, hogy a gyülekezetének a tagjaiért imádkozott, és a szívén viselte a gyülekezeteket, és egyenként imádkozott a gyülekezetért, ahogyan elmondhatjuk, hogy egy munkáját végző lelkész folyamatosan imádkozik a testvéreiért, és így végzi a szolgálatát, úgy el kell mondanunk, hogy egy szombatiskolai tanító folyamatosan imádkozik a szombatiskolai osztályért, folyamatosan imádkozik a szombatiskolai munkáért, nem csak akkor, amikor rákerül a sor, hanem a szívén hordozza ezt a területet, és gondolkozik rajta, hogy mit lehetne tenni érte. A harmadik dolog, hogy egy szombatiskolai tanítónak nem csak az a feladata, hogy a szombatiskolán átvegye a tanulmányt a csoporttal. Minden szombatiskolai tanítónak feladata és kiváltsága, hogy a gyülekezetében a szombatiskolai munkát a maga személyes szolgálatával erősítse. Ez azt jelenti, hogy tegyen látogatásokat. Keresse fel a testvéreket, mondhatnánk így, hogy a szombatiskolai osztályának a tagjait, ha állandó osztályok vannak, ha nem, akkor a gyülekezet tagjait keressék fel a tanítók, és beszélgessenek velük a szombatiskoláról. Beszélgessenek velük ilyen kérdésekről a személyes látogatás során, hogy hogyan kell tanulni a szombatiskolát. Nem biztos, hogy amit az előbb elmondtam, ezt így gyakoroljuk. És egyáltalán nem biztos, hogy ezt mindenki látja, hogy így kéne gyakorolni. Hogyha közösen átvesszük, beszélgetünk erről, akkor példaadást lehet adni, hogy hogyan lehet a szombatiskolát jól tanulni. Nem egyszer találkozom olyan emberekkel, akik azt mondják, hogy nekik nehéz a szombatiskolai tanulás. Nem tudják igazából, hogy hogyan. Nem tudják a kérdéseket maguknak megfogalmazni. Nem értik, hogy hogyan kéne válaszolni egy kérdésre. A személyes látogatás során lehet ezeket a problémákat kezelni. Lehet beszélgetni erről. Aztán egy következő dolog a személyes látogatásnál, hogy kérdezzünk tapasztalatokról. Kérdezzünk rá, hogy neki magának mit adott a szombatiskola. Mit értett meg belőle? Milyen gyakorlati tapasztalata van ezzel kapcsolatban? Mit tapasztalt az átvétel során? És itt tehetünk meg még egy dolgot, hogy bátorítsunk a hozzászólásra. Nekem az a tapasztalatom, hogy amikor egy szombatiskolai osztály hallgatag, és a szószékről a testvérek azt mondják, hogy hát testvérek, szóljunk hozzá, akkor nem több hozzászólás jön, hanem kevesebb hozzászólás jön. Nem igazán a szombatiskolai tanulmány átvételének az alkalma az az alkalom, amikor a hozzászólásra bátorítani lehet. Ez már régen elveszett dolog. Ott már nincs mit tenni szerintem ilyen szempontból, vagy ilyen módon. Viszont a személyes látogatásban lehet bátorítani a hozzászólásra azokat, akik visszahúzódóbb, akikről a személyes látogatás során megismerhetjük azt, hogy ez az ember nem azért hallgat, mert nem vette át a szombatiskolát. Nem azért hallgat, mert nincs egy épkézláb gondolata, hanem azért, mert félelmei vannak, mert gátlásos, mert nem mer megszólalni, mert azt gondolja, hogy hát én úgyse tudok olyan okosokat mondani, mint X meg Y. Van egy ilyen szemlélet sajnos, legalábbis ahol én megfordulok, nem egyszer találkozom. Hogy mondd te úgyis olyan szépen tudod megfogalmazni. Nem. Mondd csak te el. Neked válik hasznodra, meg nekem is hasznomra válik, ha te mondod el, és nem én mondom ki helyetted. És itt szeretnék megint egy kisebb kitérőt tenni. Ahogyan szóltam arról, hogy hogyan vegyük át a szombatiskolát, mi az helyes alapelv, most hadd szóljak arról, hogy mi az, hogy helyes hozzászólás. Mi is az, amire bátorítanunk kell, mi az, amire tanítanunk kell, amiért küzdenünk kell, hogy helyesen szóljunk hozzá. Hát az helyes hozzászólásnak az egyik jellemzője, hogy a tárgyhoz tartozik. Hogy ahhoz szól hozzá, amiről a szombatiskola éppen szól, és nem valami egészen más dologhoz. Aztán úgy gondolom, hogy ide kell soroljunk azt is, hogy egyszerűen szól hozzá. Vannak testvérek, akik, amikor hozzászólnak, én azt figyelem meg, hogy a tárgyhoz szólnak hozzá, de olyan kilométeres távolságból indulnak el, hogy mire a tárgyhoz érnek, elfárad a figyelő, és már nem tudja követni. Pedig jó az, amit mond. Értékes lenne az a gondolat, amit át akar adni a csoportnak, csak éppen olyan messziről fut neki, hogy mire odaérünk, elfáradunk. Tehát a tárgyhoz tartozó és egyszerű, célra törő. Próbáljuk meg a lényeget röviden, minél tömörebben, minél céltudatosabban megfogalmazni. Aztán egy következő nagyon fontos dolog, hogy figyelembe veszi a már elhangzott gondolatokat. Én azt hiszem, Oszi bácsitól hallottam azt a hasonlatot, lehet, hogy ő is úgy hallotta valakitől, hogy sokszor a szombatiskola ahhoz hasonlít, mint amikor a piacra elmennek az emberek, előpakolják a a holmiukat, a piac végén összepakolják, hazamennek, a következő szombaton újra ugyanazt a holmit előpakolják, kipakolják, aztán megint hazamennek, és így tovább. Sokszor tapasztalhatjuk azt, hogy elhangzik egy gondolat, és a következő hozzászóló ugyanazt a gondolatot mondja. A következő ugyanazt a gondolatot mondja. Miért? Hát ha nem ugyanazokkal a szavakkal van megfogalmazva, akkor már nem hangzott el. Mert csak úgy helyes, ahogyan én fogalmaztam meg. Én úgy gondolom, hogy ezektől a kényszerképzetektől meg kéne szabadulnunk. Egy szombatiskolai hozzászólásnál nekem nem csak azon kell gondolkoznom, hogy én mit fogok mondani, és közben bezárul a fülem, és nem hallom, hogy a másik mit mond, mert én most készülök arra, hogy hozzá fogok szólni, hanem meg kell hallanom, hogy a testvérem mit mondott el. És ha ő elmondta, amit én gondoltam, akkor nem mondjam el újra. Akkor vállaljam azt, hogy igen, akartam szólni, de elhangzott. Vagy mondjam azt, hogy igen, akartam, de ezt még szeretném kihangsúlyozni, vagy fontosnak tartom. De nem kell az, hogy mintha süketek párbeszéde lenne, hogy mindenki párhuzamosan elmond gondolatokat. Tehát tárgyhoz tartozó, egyszerű, célszerű, figyelembe veszi a már elhangzottakat, nem hosszú, az ugye az előzőkből következik, és hozzá tehetnénk még egy dolgot, amit hadd olvassak fel Ellen White-tól. Sajnos némely szombatiskolában az a szokás uralkodik, hogy a válaszokat a szombatiskolai leckéből olvassák fel. Ez nem helyes, és nem kellene, hogy így legyen, ha a szentírás tanulmányozására szentelnék azt az időt, amit haszontalanul és bűnös módon töltenek el. Nincs semmi oka annak, hogy a tanítók és a tanulók ne tanulják meg a szombatiskolai leckéket ugyanolyan jól, mint a rendes iskolai leckét. Sőt, jobban tanulják meg, mivel a szombatiskola végtelenül fontosabb tárggyal foglalkozik. E dologban tanúsított hanyagságunk nem tetszik Istennek. Tehát a szombatiskolai hozzászólás az nem igazán arról szól, hogy ki tud szépen felolvasni. Azt mindenki el tudta otthon olvasni, amit leírt a szombatiskola szerzője. Annyi engedményt hadd tegyek, hogy de ha már valaki úgy dönt, hogy felolvassa, akkor legyen szíves, mondja el a saját szavaival, hogy neki miért volt fontos ez, amit felolvasott. Hogy őt mely részlet ragadta meg. Tudom, hogy vannak testvérek, vannak emberek köztünk, akiknek nagyon nehezükre esik megszólalni. Ebből a szempontból nézve én már annak is örülök időnként, amikor veszi a fáradtságot valaki, és azt mondja, hogy engem ez a két mondat nagyon megragadott. Vagy én erre figyeltem fel ebben a két mondatot. Ilyen esetben én nem tartom katasztrófának, hogy valaki felolvas a leckéből. Olyan esetben tartom, amikor nincs önálló gondolat, csak mert milyen szép ez a gondolat, és felolvassuk. Hogy elhangozzon valami, mert olyan kínos, hogyha nem szólunk hozzá. Önállóan nem szólunk hozzá, de hogy valami elhangozzon, felolvassuk. Ez nem helyes. Otthon meg lehet tanulni, és el lehet mondani, hogy engem ez a gondolat ragadott meg. Nem baj, hogyha az ösztönözte. Értsem meg, hogy az Isten mit üzen számomra. A szombatiska nem arról szól, hogy ki tud újabb és újabb dolgokat, olyan dolgokat, amit még senki nem fedezett fel felfedezni. Nem erről szól. A szombatiska arról szól, hogy az Isten szeretne személyesen szólni hozzánk, és a mi életünket befolyásolni. Ehhez meg kell értenünk az ő szavát, és meg kell értenünk az életünkre vonatkozó szavát. Erről szól a szombatiskola. A hozzászólásoknál hozzá kell tennünk, hogy nem baj, hogyha egy hozzászólás személyes tapasztalatot tartalmaz. Egyáltalán nem baj. Nem baj, hogyha egy hozzászólásban megfogalmazzuk azt, hogy nekünk személyesen mit jelentett. És miért mondom ezt, hogy nem baj? Én azt hiszem, hogy bennünket különösképpen fenyeget az a veszély, hogy eszmei módon szóljunk hozzá a kérdésekhez, és ezzel kikerüljük a gyakorlati változtatást az életünkben. Nem az a baj, amikor eszméket ki tudunk tisztázni. Nem az a baj, hogy világosan látjuk, hogy mit mond az Úr. Ez nem baj. De amikor ezt arra használjuk fel, hogy minden maradjon a régiben az életünkben, amikor ezt arra használjuk fel, hogy a gyakorlati változtatást kikerüljük, és megelégedjünk azzal, hogy gyönyörködünk az Isten beszédében, akkor az nagyon súlyos baj. Ezért én azt gondolom, hogy nem baj, ha egy hozzászólásban arról is szólunk, hogy mi magunknak mit értettünk meg, hogyha személyessé tesszük. Nem egy emberrel beszélgettem, akik, hogy így mondjam, becsöppentek a mi közösségünkbe, akik elmondták azt, hogy őket nagyon zavarja az, hogy ilyen tudományoskodó hozzászólások vannak, ilyen a tudást fitoktató, a tudásunkat közszemlére állító jellegű hozzászólások vannak, ahol viszont nem érzi mögötte a személyességet és az őszinteséget. Az egésznek lesz egy olyan benyomása, mintha laodicei gőg állapotában lennénk. És lehet, hogy joggal van ez a benyomása. Mert hogy ebben vagyunk. És lehet, hogy ez tükröződik a mi megnyilatkozásainkon, hogy mi tudunk mindent. Bezzeg, ők nem tudnak. Ebben a stílusban nem jó hozzászólnunk. Nyilvánvalóan az Isten beszédének tisztán kell elhangoznia. Nyilvánvaló, hogy egy gondolatnak az Isten igéje alapján meg kell állnia, de nem merülhet ki ebben. Mondjuk el a tapasztalatainkat, amit abban a kérdésben szereztünk, a felismerésünket, nekünk személy szerint. Ne azért, hogy azt fitoktassuk, hogy mi mit tudunk, hanem azért, hogy egymás hite által épüljünk, mert csak így teljesül ez az ige, hogy egymás hite által épülni tudunk. Az, ami a személyes tapasztalatunkon keresztül ment, még akkor is, hogyha nem túlzottan személyes, és nem egyéni problémákról szól, de amit a mi személyes hitéletünkön hátterén fogalmazunk meg, annak lesz ereje. Amit csak dogmaként mondunk el, annak nem lesz ereje. Annak van ereje, ami mögött ott van a mi életünk, és ezért fontos ez a kérdés. Aztán egy következő dolog, amire a személyes beszélgetésben a hozzászólás kapcsán bátorítani kell, hogy szabad kérdezni egy szombatiskolán. Nekem személyesen az a meggyőződésem, hogy a szombatiskola nem a bölcsek osztálya, ahol csak az szólalhat meg, aki jól tudja a választ. Egy szombatiskola akkor igazán hasznos, hogyha szabadon megnyilatkozhat az is, akinek kérdése van. Ha fölteheti a kérdését, és ott választ kap rá. Úgy gondolom, hogy hozzátehetjük, hogy szabad tévedni is. Nem baj, ha valami nem teljesen pontosan van megfogalmazva. Sokkal jobb, ha valaki megfogalmazza és kimondja a gondolatait, és kiderül, hogy valami nem teljesen pontos, mint hogyha valaki nem mondja ki, és nem derül ki. A jó szombatiskolai hozzászólásba az is belefér, hogy tévedhetünk, amit helyre rakhatnak. És itt szeretném hozzátenni, nem jó a nagyhangú vitatkozás és a kioktatás. Ha tévedett is valaki a szombatiskolában, nagyon óvatosan fontoljuk meg azt, hogy azt a tévedést hogyan fogalmazzuk meg, vagy hogyan tesszük helyre. Jó, hogyha mindenki őszintén el tudja mondani a gondolatait, amit megértett, és jó, hogyha az Isten igéje fényében az egy keretbe kerül bele, hogy az így szól az Úr tekintélye meglegyen, és tisztasága meglegyen. De amikor mindez a laodicei büszkeséggel párosul, a felsőbbrendűség érzete jelenik meg a hozzászólásban, amikor kioktatássá válik egy szombatiskola, akkor az nem építő, az nem segít. És hozzátehetnénk még egy dolgot a hozzászóláshoz, mégpedig azt, hogy a szombatiskola nem üzenőfüzet. A szombatiskola nem annak a helyszíne, ahol az le nem rendezett, egymással el nem rendezett emberi kapcsolatokat, tanulságait megfogalmazhatjuk. Nem tudom, hogy nálatok van-e ilyen. Én nem egyszer találkozom ezzel a közösségünkben, hogy emberek nem mennek oda a másikhoz, de a szombatiskolai hozzászólásukban vibrál a feszültség, és lehet tudni, hogy amögött milyen konkrét dolgok vannak. Ezzel tönkre tesszük a szombatiskolát, mert akik ott vannak, nem azt akarják átélni, hogy a konfliktusokat ott rendezzük el, nem gyomorgörcsel szeretnének hazamenni a szombatiskoláról, vagy távol maradni emiatt a szombatiskolától, hanem szeretnének az Istenhez közelebb kerülni, és az Isten gondolatait megérteni, egymás hite által épülni. Ezért a személyes beszélgetés az a szintér, ahol a konfliktusokat rendezni kell. A szombatiskolai hozzászólásban még az árnyékát is kerülni kell arra annak, hogy én más embereknek üzenek, vagy más embereknek a dolgait kipellengérezem, vagy más embereknek az eszmei ferdüléseit majd most én jól helyre rakom, és csak hallja meg, és megsértődök, ha nem hallja meg, mert nem erre szolgál, nem ez a helye, nem ez a fóruma ennek a dolognak. Ha egy gyülekezetben feszültségek vannak, akkor általában a szombatiskola nem tud tartalmas lenni. És emiatt nem tud tartalmas lenni, mert az egyes álláspontot képviselők úgy fogják érezni, hogy a másik hozzám szól, nekem üzen, az én álláspontomat támadja, és kényszerítve érzi magát, hogy a maga álláspontját pedig megvédje. Ettől meg kell szabadítanunk magunkat és egymást. Amit meg kell beszélni, azt meg kell beszélni, de nem a szombatiskolán, hanem azon kívül. A szombatiskolán, amit megértettünk, amit személyesen tapasztaltunk, azt kell elmondani, és az Isten tanításának kell világosan elhangoznia, felhangoznia, hogy akik jelen vannak, megértsék az Isten akaratát, megértsék az életükre nézve. Tehát amikor személyes látogatást teszünk, akkor bátorítsunk az átvételre, segítsük a helyes átvételt, kérdezzünk a tapasztalatokról, ez nekünk is hasznos. Hát nekünk is milyen öröm, amikor testvérek elmondják, hogy ők mit értettek meg, személy szerint mit értettek meg. És bátorítsunk a helyes hozzászólásra, és hogyha valaki notóriusan nem helyesen szól hozzá, akkor ebben a személyes látogatásban lehet ezen segíteni, és nem ott a szombatiskolán kell megalázni. Megint csak nem az a helyzet. Se a némákat nem ott lehet rábírni, hogy megszólaljanak, és a nem igazán jól hozzászólókat nem ott lehet leállítani, hanem személyes megkeresésben és tanításban, hogy hogyan lehet hozzászólni, és hogyan nem jó hozzászólni, és miért nem jó úgy hozzászólni. A negyedik dolog, hogy hogyan töltheti be a szombatiskola azt a célját, amit felsoroltam, azokat a célokat, a jó tanulás, személyes tanulás, az imádságban való folyamatos hordozása a szombatiskolának, a személyes látogatás után az átvétel során tanúsított tanítói magatartás. Tehát hogyan tanítsunk egy csoportban? Én az első helyre hadd emeljem ki azt, hogy nem a szombatiskolai tanító feladata a tanítás. Lehet, hogy ez nagyon furcsán fog hangozni, de ezt hadd mondjam ki így határozottan. Kétféle pedagógiai módszer létezik. Az egyik, hogy én mondom el a dolgokat, mint egy kinyilatkoztatok dolgokat. Borzasztó rossz hatékonyságú ez a módszer. Nekem lehet, hogy nagyon hasznos, mert megfogalmazom a magam számára, de a hallgatók számára nem sok épülést jelent. A másik fajta módszer, amikor kibábáskodjuk a gondolatokat, amikor a beszélgetésnek, mint egy vezetői vagyunk, és a kellő pontokon határozott világos tanítást fogalmazunk meg, de nem a szombatiskolai csoport helyett. Ezért én úgy gondolom, hogy a szombatiskolai tanító csak a nevében szombatiskolai tanító, de nem szabad kiindulnunk az általános iskolai pedagógiai módszerekből, nem szabad kiindulnunk abból, hogy azt gondolja valaki, hogy neki az a feladata, hogy ő adjon tanítást ebben a csoportban. Nem. Az a feladata, hogy a beszélgetést vezetve abban a tanulmányban rejlő isteni útmutatás tanítás napvilágra jöjjön. És ehhez kell összefogni a csoportot és vezetnie. Ha kell, akkor várjon. Én tudom, hogy nagyon kínos, amikor egy beszélgetés nem akar elindulni. Borzasztó kínos tud lenni, mikor föltesszük a kérdést a szombatiskolai csoportban, és nem hangzik el válasz. És ott ülünk, és kezd egyre kínosabbá várni a csend, és nem hangzik el válasz, és nem szólal meg senki. És ilyenkor szokott jönni ez a csapda helyzet, hogy a szombatiskolai tanító úgy érzi, hogy nincs mit tenni, neki el kell mondani a választ. Nem. Nem. Nem kell elmondani a választ. El kell viselni ezt a kínos csendet, és meg kell várni, míg megtörik a jég. Fohászkodni kell közben magunkban, könyörögni kell. És ha kell, akkor meg kell próbálni kérdéssel segíteni. Lehetőleg olyan kérdéssel, ami nem belefolytja a csoportba a szót, hanem segít megnyitni a hozzászólások sorát. Figyeljük meg a gyakorlatban azt, hogy amikor ezen a kínos néhány percen túljutunk, akkor a szombatiskolai csoport fel fog oldódni. Ha ezt a túljutást nem várjuk meg, akkor végig olyan feszélyezett fog maradni. Akkor végig nehéz lesz megnyerni őket annak, hogy együtt munkálkodjunk, hogy együtt dolgozzunk, hogy építsenek a hozzászólásukkal. Ezért fontos számomra az, hogy a szombatiskolai tanító szükség esetén tudjon pontosítani, tudjon összefoglalni, de ne ő válaszoljon a kérdésre. Mert nem az a jó szombatiskola, ahol egy ember beszél, hanem az a jó szombatiskola, ahol minél több ember megfogalmazza azt, amit megértett, ahol lehetőség van egymás hite által épülni. Én hadd mondjam ki azt, hogy én személy szerint sokkal jobban örülök annak, amikor nem nagyon kell hozzászólnom egy szombatiskolához, mert elmondják a testvéreim a csoportban. És maximum egy-két gondolatot súlyozok a végén, de nem rögtön nekem kell hozzászólni, mert nem szólalnak meg az emberek. Hanem azért is örülök ennek, mert nekem személy szerint olyan gondolatokat adnak, amiket ha nem mond el, én nem tudok felismerni. Ha valaki úgy gondolkozik, hogy vannak itt okos emberek, majd ők megfogalmazzák a választ, akkor engem foszt meg attól, hogy amit az Isten rajta keresztül akar adni, azt megkapjam. Ez az én személyes álláspontom erről a kérdésről. És ezért gondolom azt, hogy az a jó, hogyha minél többen fogalmazzák meg a maguk meggyőződését, válaszát, amit megértettek, figyelembe véve, hogy elhangzott vagy nem hangzott el a válasz, mert más oldalról fogja megfogalmazni. Mert ő más dolgokon ment keresztül, és olyan dolgokat fog megfogalmazni, ami nekem áldásul szolgál. Egy szombatiskolai osztályban kettős gondolkozással kell ülnünk. Az Isten nekünk adni akar valamit, és az Isten rajtunk keresztül is adni akar valamit. És egyiktől sem foszthatjuk meg egymást. Tehát a szombatiskai tanulmány átvétele során a gyakorlatban az a cél, hogy a tagok mondják ki a tanulságokat, és ne a tanító. A tanító maximum pontosítson, helyre tegyen, ha szükséges, és összefoglaljon, ha kell, de ne ő tanítson, ne ő mondja ki a tanulságokat, hanem hagyja, hogy a testvérek megfogalmazzák. Mert az az igazság, amit egy ember maga fogalmaz meg, sokkal mélyebb hatást gyakorol, mint amit úgy hall, mint amit mástól hall elmondva. Ráadásul hozzá lehet szokni ehhez a kényelmes állásponthoz, hogy úgyis vannak, akik hozzászólnak. És én csak ülök, és úgy el vagyok a csoportban. A következő, hogy fontos dolog a tanulmány átvétele során, hogy követhető legyen, hogy hol tart a leckében. Nyilván ez csoporttól függ, csoportonként változhat, de azt gondolom, hogy érvényes az az elv, amit Jákob mondott Ésaunak, hogy én elballagok a bárányok és a gyermekek lépése szerint. Egy szombatiskolai osztályban nagyon sokféle ember jöhet össze. Vannak, akik gyorsan megértenek kérdéseket, akik gyorsan meg tudják fogalmazni a választ. Vannak, akik nehezebben értenek meg kérdéseket, nehezebben nyilatkoznak meg. Én azt gondolom, hogy az a helyes, ha mindenki tudja követni a szombatiskolát, és ha kell, akkor az erősebbek legyenek tekintettel a gyengébbekre, akiknek úgy tűnik, hogy nehezebb lassabban haladni, vagy körülményesebben fogalmaznak meg, ők fogadják el, és épülni fognak ebből, hogyha elfogadják. Követhető legyen tehát, hogy hol tart a szombatiskolai tanulmányban a csoport, és itt jön még egy gondolat, hogy mennyit vigyünk bele egy szombatiskolába, és mennyit hagyjunk ki egy szombatiskolából. Úgy gondolom, hogy ki kell mondanunk, hogy amit a tanulmány leír, azt otthoni átvételre ír le, és nem biztos, hogy mindent, amit megértettünk, elő kell hozni. Azért fontos ez a kérdés, mert hogyha túlzottan szerteágazó lesz egy szombatiskolai tanulmány, ha túl sok dologról fogunk beszélgetni, voltam olyan szombatiskában, amit ahhoz lehetne hasonlítani, hogy hegyen völgyön zakatol a vonat. Elmegyünk erre, elmegyünk arra, minden kérdést megpróbálunk jó alaposan kitisztázni, csak hogy ez az átvétel során lehet, hogy nagyon lelkesítő egyébként. Mert nagyon nagy élményt ad, hogy mennyi mindent megérthetünk. De egy dolgot nem szabad figyelmen kívül hagynunk, ez pedig a befogadó képességünknek a korlátolt volta. Az ember néhány dolgot tud igazán alaposan megérteni, megjegyezni, és hogyha túl sok mindenről beszélünk, akkor végül semmit nem fogunk magunkkal vinni. Ahogy ugye mondja a mondás, hogy aki túl sokat markol, az keveset fog. Inkább fogjunk kevesebbet, inkább kevésbé legyen szerteágazó, de amit megragadunk, az legyen érthetővé, az kerüljön mélyre a szívben. Ugyanakkor azt gondolom, hogy a másik oldalát is ki kell mondanunk ennek a kérdésnek, mégpedig azt, hogy nem jó, ha egy szombatiskai tanító úgy uralja a csoportot, hogy ott semmiféle új gondolat nem jöhet be. Hogy mindenki csak arra a kérdésre válaszolhat, amit ő föltett, csak abba az irányba mehet a gondolatmenet, amit föltesz. Nyilvánvaló az a helyes hozzászólás, ha odafigyelünk arra, hogy mit kérdezett a tanító, és arra válaszolunk. De úgy gondolom, hogy a tanítónak pedig helyet kell adnia annak is, hogy a csoportban levők gondolatokon keresztül is megszólaljanak új gondolatokat. Se az nem jó, ha minden irányba elmegy és szerteszét csapunk vezetés nélkül, de az sem jó, ha teljesen uralom alatt van egy szombatiskai csoport, és ilyen, ennek aztán az is lesz a következmény, hogy néhányan nem fognak merni megszólalni. Mert úgy érzik, hogy ők nem tudnak válaszolni az a tanító által feltett kérdésekre, kiegészített kérdésekre. Helyet kell adni tehát más szempontoknak, alkalmat kell adni, hogy ezen keresztül is az Isten áldása eljusson a csoporthoz. És végül a gyakorlatban az átvétel során még egy dologra hadd szóljak, ez pedig az időkérdés. Azt gondolom, hogy ez egy olyan kérdés, amit nehéz így egészen konkrétan megfogalmazni, hogy most hány percig tartson. Mert létezik olyan, hogy egy szombatiskola csak 40 percig tartott, de kínosan hosszú volt, és létezik olyan, hogy egy szombatiskola tovább tart, mint 40 perc, és az emberek mégis frissek maradtak, éberek maradtak. Nem egy könnyű kérdés tehát az időkérdés, de néhány szempontot meg kell fogalmaznunk. A túl hosszú szombatiskola bármilyen élénk, bármennyire jó, nem jó, mert nem tud megragadni az a néhány gondolat, hanem végül esetleg marad az az élmény, hogy jaj, de kellemesen elfáradtunk bele. Ez jó mulatság, férfi munka volt, de semmi gyakorlati hasznot nem viszünk el belőle. És ehhez, hogy ne legyen túl hosszú, ehhez a tanítónak át kell gondolni, hogy melyik kérdés mennyi időt kap. És nem jó az a gyakorlat, amelyik az első három kérdéssel eltölti a szombatiskolára szánt idő 98%-át, és a negyediktől hatodik kérdéseket pedig egy percben összefoglalja. Mert nem biztos, hogy az első kérdés a legfontosabb, és nem biztos, hogy a leghangsúlyosabb kérdésre kell a legtöbb idő. Ezt is azért hadd mondjam el. Tehát ez is egy gondolkozásra ösztönző dolog, hogy nekünk át kell gondolni, hogy melyik kérdésnél milyen hangsúlyok vannak, mennyire fontos, mit készít elő, és lehet olyan szombatiskola, ahol az összegző kérdésre nem kell sok idő, mert addigra beérlelődik, mint egy a válasz. De az előkészítő kérdésekre több idő kell. Tehát ezt végig kell gondolni. Az idő tekintetében ki kell mondanunk időnként azt, hogy elhangzott a válasz, tovább kell mennünk. És akkor tovább kell menni. És végül az idő után én egy utolsó dologról hadd szóljak, még egyszer pontokban hadd foglaljam össze a tanításra szóló gondolatokat is. Az átvétel során az a cél, hogy az osztályban elhangozzanak a válaszok, és ne a tanító mondja el a választ, a tanító viszont legyen kész arra, hogyha kell, tanítani tudjon. Ha kell, határozottan és világosan tudja az így szól az Úrt üzenetét megfogalmazni. Másrészt követhető legyen a szombatiskai lecke, ne legyen túl szerteágazó, mert akkor nem fogunk sokat elvinni belőle, de ne legyen uralt az egész tanulmány, ahol nem fér bele más gondolat, csak az ő eszméje. Figyeljen arra, hogy élő-e egy szombatiskola, vagy nem. Ha nem kell tovább nyújtani, ne nyújtsa tovább, mert nem kell annak 50 percig tartani, vagy 40 percig tartani. Ha pedig kell még, mert hasznos, akkor adjon rá bátran egy pár percet még, hogy megértsék. És gondolja végig, hogy mivel mennyi időt tölt el, és ha kell, akkor legyen az határozott álláspontja, hogy most tovább kell menni. Ne érezze senki, hogy bele van folytva a szó, ez nem ezt jelenti, de itt is úgy gondolom, hogy a személyes beszélgetésekben is segíteni lehet, hogy ki mennyit szóljon hozzá, ki hogyan szóljon hozzá. Azt hiszem, hogy ki kell mondanunk, hogy itt a Szentlélek vezetésére van szükség, mert ha egymás hite által épülni akarunk, akkor nyilvánvaló, hogy az Isten adhat gondolatokat hozzászólásokon keresztül, de ha mi erre nem adunk lehetőséget, akkor ez nem fog eljutni hozzánk. Ha meg agyon beszéljük, akkor ezzel tesszük tönkre, ha túlbeszélünk egy kérdést. Befejezésül én még egy dologról szeretnék szólni, hogy mindezt az átvételt hogyan segítheti a tanítógyűlés. A tanítógyűléssel kapcsolatban ki kell mondanunk, hogy ez nem egy plusz szombatiskolai tanulmány, vagy szombatiskola átvétel a tanítók számára. Tehát nem úgy van, hogy ő tanult a hétközben, most akkor egyszer átveszi ebben a szűk körben, aztán átveszi a csoportban is. A szombatiskai tanítógyűlésnek az a feladata, hogy ha a tanítónak nem sikerült egy kérdést kitisztáznia, akkor a tanítók közösen kitisztázhassák. Ez az egyik funkciója. A másik funkciója, hogy a hangsúlyok a döntő tanítás meglegyen. Minden szombatiskai tanulmánynak van 2-3-4 olyan gondolata, ami életbe vágó számunkra, amit meg kell érteni, aminek el kell hangoznia. A szombatiskai tanítógyűlésen ez a feladat, hogy ezek a hangsúlyok meglegyenek, hogy lássuk azt, hogy mely kérdésnél vannak ezek a hangsúlyok, és ne engedjük, hogy formai kérdésekkel elmenjen, bevezető kérdésekkel elmenjen az idő, hanem tudjuk azt, hogy nekünk oda kell eljutnunk. Nekünk ezt kell a csoportban előhoznunk. Ezt mindenképpen elő kell hozni. Ha ezen felül jönnek elő dolgok, az jó, de ez a minimum, aminek elő kell jönnie. Éppen ezért nem mechanikus átvétele legyen a szombatiskai tanítógyűlésen a szombatiskának, hanem beszéljük meg ezeket a súlypontokat, összegezzük a tanulmányt, vessük fel, hogy maradtak-e kérdések, vannak-e tisztázandó kérdések, van-e pontosításra szoruló kérdés, és ilyen módon próbáljuk meg áttenni, és még egy dolog, úgy gondolom, hogy a szombatiskai tanítógyűlésnek egy komoly része lehet a könyörgés az áldásért. Egyáltalán nem előírás, hogy csak egy ember imádkozhat a szombatiskoláért. A szombatiskai tanítóknak az egyik legfontosabb gyakorlati felkészülés a könyörgés. Mert az Isten befolyásolni tudja a csoportban a beszélgetést. Amit én emberileg nem tudok elérni, azt az Isten lelke tudja kimunkálni egy csoportban. Hát én ezeket a gondolatokat szerettem volna így megosztani veletek összefoglalásképpen, és akkor én a magam részéről ezen a ponton befejezném azt, amit a szombatiskoláról mondani szerettem volna, és átadnám a lehetőséget a hozzászólásokra. Mondjátok el, hogy mivel egészítenétek ki, vagy mit tartotok még fontosnak. Tessék, Boda. Én mondott ahhoz, hadd tegyem azt hozzá, hadd hangsúlyozom tényleg ki, hogy most mielőtt megtartottam, valaki kérte is ezt, hogy ezt külön mondjam el, hogy a szombatiskai hozzászólásban óriási tétje van annak, hogy milyen lelkülettel, milyen szemlélettel tesszük. Hogy egy ilyen mindent tudunk büszkesége van mögötte, és lenézzük azokat, akik nem tudnak mindent, és ez érződik, hogy mi tudjuk az igazságot, vagy pedig együtt érzünk az emberekkel, és az igazság az a szolgálatra kötelezel bennünket, és nem a büszkeségre vezet el. Ez azért fontos, mert hogyha a szombatiskolánkon gondolkozó vendégek vannak jelen, és megérzik azt a lelkületet, amely mögött nagyon sokszor nincs gondolkozás. Ezt azért hadd mondjam így ki, testvérek. Nagyon sokszor mi panelekben gondolkozunk, nem megértünk magunknak dolgokat, hanem átveszünk dolgokat másoktól. Nem megharcoljuk a magunk számára, hanem azt mondjuk, hogy XY így tanította. De mi nem járunk utána. Nem tesszük fel, hogy úgy vannak ezek. Tehát nagyon sokszor emögött a magabiztos kiállásunk mögött, hogyha megszúrnánk egy tűvel, akkor csak egy üres luftballon maradna levegő nélkül. Mert kiderülne, hogy mi paneleket tudunk elmondani, de nem tudjuk az igazságot a maga összefüggéseiben feltárni, és az igazság nem annyira megszentel bennünket, hanem magabiztossá tesz bennünket, és másokkal szemben meg türelmetlenekké. Tehát ha olyan emberek vannak jelen, akiknek a lelkük érzékenyebb erre, el fognak menekülni közülünk. Mert azt mondják, hogy ők gondolkozni szeretnének. Akik gondolkozás nélkül pufogtatnak igazságokat, az tönkreteszi az ember lelkét. Tehát ezért nagyon, nagyon fontos az, ami az előbb elhangzott. Tessék, persze, gyere.
Köszönöm. Itt Gábor említette, és Bodapap testvér is a büszkeséget, hogy esetleg így is ki lehet állni. Ez is gondolom előfordulhat néhányszor. Én egy másik jelenségre is felhívnám a figyelmet, ami nem feltétlenül a büszkeség, hanem egy olyan fajta automatikusan kialakult magatartás, hogy tudnilék, ha a szombatiskola tanító egyáltalán föláll, akkor eleve kialakul már egy olyan légkör, hogy hát én vagyok a tanító, és körülöttem ott vannak emberek, és akkor már is kialakul egy távolság a tanító és a többiek között. És ez szinte minden osztályban előfordul, ez szinte automatikusan. Ez úgy lehet lemérni a legjobban, hogy akkor már az emberek, illetve a testvérek bátortalanabbá válnak, kevésbé van bátorságuk megszólalni. Tehát ezt a légkört kell egy picit oldani. Nekem egyszer-kétszer sikerült, és úgy érzem, az Isten nagyon megáldotta, hogy valahogy oldani ezt a légkört, hogy bátorítani őket a hozzászóláshoz. Ez pedig úgy lehet, hát van több módszer is, én egyet próbáltam ki, hogy elmondtam saját tapasztalatokat is. Tehát úgy, hogy például olyan jelleggel, hogy hát nem tudom, hogy ti ezt hogy éltétek meg, de én ezt így éltem meg, és olyan érdekes volt, és csodálatos volt, hogy az Isten vezetett. Nektek erről mi a véleményetek? És ezáltal egy picit a tanító úgymond, hát lehet, hogy rossz a szó, de úgymond egy kicsit közéjük ereszkedik, és ez a lényeg, hogy ne az legyen, hogy a tanító ott áll, jó egyébként leülni is, szó szerint is, tehát nem jó, hogy ott áll átvitt értelemben is, hanem valahogy leereszkedni közéjük, és egy beszélgetés formájában alakuljon ki a társalgás, illetve egy ilyen könnyedebb légkörben, mert sokakat így lehet hozzászólásra késztetni. Tehát én úgy érzem, hogy hát rossz szó, hogy a stílus az valahogy egy ilyen kedélyesebb, barátságosabb kéne, hogy legyen, és akkor többeket meg lehet szólaltatni. Köszönöm.
Tessék. Ez a hozzászólás eszembe jutatott egy gondolatot, amit nem mondtam el. Az egyik az, hogyha túl húzódik a szombatiskola, akkor nyilvánvaló, hogy úgy kell befejezni, hogy összefoglaljuk a hátralevő dolgokat. Tehát ez az egyik gyakorlati dolog. Ha olyan ígéretet teszünk, hogy egy kérdésre délután visszatérünk, akkor azt vegyük komolyan. Ne legyen ez annak a kiskapuja, hogy valamire nem tudunk válaszolni, és ahelyett, hogy kimondanánk, hogy ne haragudj, erre nem tudunk válaszolni, vagy nem tudunk kitérni, ehelyett azt mondjuk, hogy majd délután, aztán elmarad. Ha ilyen ígéretet tettünk, akkor erre külön figyeljünk oda. És talán még egy dolgot hadd mondjak, hogy ha valaki hamarabb befejezte a szombatiskai átvételt, akkor én tapasztaltam azt is, hogy sokszor nagyon nagy áldást jelent, hogyha föltesszük azt a kérdést, hogy ki mit viszel magával ebből a szombatiskolából. Nem muszáj rögtön befejezni. Föl lehet tenni azt a kérdést, hogy most akkor mindenki mondja el, hogy neki mit jelentett ez a közös átvétel, neki mit adott. Mint ahogy hozzátehetnénk, hogy a tanuláshoz az is hozzátartozhatna, hogy amit a közös átvétel során értek meg, azt még feljegyzem magamnak. Azt még tudatosítom magamban, hiszen lesznek dolgok, amiket ott értek meg, és ott tudatosul bennem. Se kitértem. Oszi bácsi. Köszönöm. Uh-huh. Gondoltok ti erről? Tessék, Valus. Igen, a személyes dolgokat nem tudjuk szervezeti módon megoldani, azt hiszem, hogy ezt ki kell mondani, de eszmei alapon ki kell mondanunk, hogy nem mindegy, hogy mennyi egy szombat és iskolai osztály létszáma. Ha azt mondjuk, hogy amit elmondtam, és ez a szombatiskola célja, akkor úgy gondolom, hogy ki kell mondjuk, hogy egy bizonyos létszám fölött már akadályt jelent, hogy ezt a célt igazán betöltesse. Természetesen, amikor Fehérváron kiharcoltuk azt, hogy ketté legyen osztva a szombatiskolai osztály, akkor volt, aki azt mondta, hogy na de ő szeretné hallani, hogy a másik csoportban XY mit mond. Én ezt elfogadom, menjen oda hozzá és beszélgessen vele. De több haszna van annak, hogyha ketté osztjuk. Én a magam részéről azt próbáltam kérni Fehérváron, hogyha a gyülekezetben elérték a 10 főt, akkor ne mondják azt, hogy kevesen vagyunk, csak egy csoportba vesszük át. Akkor vegyék át két csoportban. Egyrészt sajnos jönnek késve emberek, és a külső csoport az mindig megtelik. Másrészt pedig én azt gondolom, hogy sokkal hasznosabb, hogyha egy csoport aktívan tevékenykedik, mint hogyha jól érezzük magunkat, mert olyan akol meleg van, és sokan vagyunk együtt, de akkor nagyon könnyű az, hogy nem szólok hozzá. Sokkal nehezebb is hozzászólni annak, aki félősebb. Szóval én azt hiszem, hogy itt azért az a cél, hogy kisebb csoportokat hozzunk létre, ha megoldható. Nyilván ehhez épület kell. Borzasztó nehéz mondjuk elviselni az egymás mellett zöngő csoportokat. Tehát vannak fizikai akadályai ennek a dolognak. De alapelvileg én azt mondanám, hogy erre a problémára, amit mondtál, erre a problémára segítség lehet az. És azt pedig meg kell kérni a testvéreket, hogy próbáljanak meg arra figyelni, hogy egyenletesen oszlódjon el, ha ketté választjuk, vagy ha három felé választjuk, és igenis némelyek úgymond áldozzák fel magukat, és vállalják azt, hogy egy nehezebben tanító embernek a szombatiskolájába ülnek bele, vállalják azt, hogy a nehezebb csoportba ülnek be. Nem azt mondom, hogy mindig ott kell ülniük, de hogy de hogy tudatosan szolgálat legyen ez az ő részükről is. Amikor egy gyülekezetbe elmegyünk, akkor azt mondja a korintusi levél, hogy mindenkinek van tanítása, kijelentése az Úrtól. Szó sincs arról, hogy csak az ige hirdető vagy a szombatiskai tanító tud okos dolgokat mondani és áldást adni. Mindenkinek van. Annak is van, aki nem szólal meg, és amikor nem szólal meg, akkor megfoszt bennünket ettől az áldástól. Tessék. Nem tudom.
Nálatok voltunk Fehérváron.
Igen.
A vendégeknek külön volt a kis előtérben, ott volt a szövetiskola, a gyülekezett gyaloknak meg nem volt a vendége.
Ez egy jó kérdés. Ne, ha Fehérvárról van szó, nem bevált szokás. Alapelvileg azt hiszem, hogy ezt mondhatjuk, hogy vannak olyan témák, ahol bölcs dolog a vendégeknek külön szervezni szombatiskolát.
A
vendégtestvéreknél nem gondolnám, hogy bölcs dolog lenne. Szerintem ez egy ilyen szerencsétlen dolog lehetett, hogy nem emlékszem a helyzetre, megmondom, majd beszélgetünk arról, hogy mikor volt. Ezért ki vagyok kíváncsi rá, hogy ez mikor volt, közelmúltban vagy régebben. Általában én azt szoktam tapasztalni, hogy sajnos kialakul egy kötött létszáma a csoportoknak. Tehát valaki megszokja azt, hogy a gyülekezetben a második sorban, a második széken ül, és időnként előfordul, hogyha odaül valaki, akkor meg is sértődik rajta, és esetleg legközelebb nem jön el a gyülekezetbe, mert elfoglalták a helyét. És szóval mi ragaszkodunk a megszokásainkhoz, de e tekintetben én azt gondolom, hogy ilyen értelemben, ahogyan feltetted a kérdést, nem. Nem szabadna, hogy helye legyen, mint ahogy nem igazán egészséges, ha csak nincs kifejezetten külön ifjúsági szombatiskola, hogy kialakuljon egy ilyen trend, hogy az idősek itt, az ifjabbak ott, mert ez megint csak olyan konfliktusokhoz tud elvezetni, ami nem egészséges. Más kérdés, ha van külön ifjúsági szombatiskola, ez egy más terület. De hogyha együtt vannak, akkor figyeljünk oda, hogy keveredjünk. Akkor épüljünk, akkor tudatosan időnként menjünk másik szombatiskolai osztályba. Hogy ne egy jól összeszokott csapat legyen, amelyik újra és újra kirakja a portékát, hanem tanuljunk egymástól. Köszi bácsi.
Három órára a gyülekezet együtt volt, de szinte kivétel nélkül. Igét szerető, igére éhes emberek. De amikor tapasztaltam nem egyszer, hogy amikor itt voltam, akkor néma csend, hallgatás. És amikor szóltam én is úgy helytelenül, hogy testek, hát most miért nem szóltok, hogy azt nem mondom is, hogy miért nem szóltok, tanultátok, tudjátok, szóval ezeket a nagyon szakállas és unalmas dolgokat, ugye persze, hogy nem mondtam, csak próbáltam. Mondták, hogy kedves Egervári testvér, itt vagy, félünk megszólalni. Szóval volt, aki ezt így kimondta. Testvérém, na ezt érjük el, ha vannak ilyen notórius felelők. Ezt érjük el. És mi meg el kell, hogy érjük prédikátorok, hogy tudunk hallgatni. Nem tudják megoldani. Ülünk, várjuk velük együtt, és nem szólunk hozzá. Bennem ennek a megjegyzésnek a kapcsán is teljesen egyértelművé vált. És talán még csak annyit hadd mondjak, hogy hát itt vannak, akik tudják, hogy sajnos fogják tudni, hogy miről beszélek. Volt olyan testvérünk, aki betanította az egész zugligeti gyülekezetet egyhangulag, és hát azt mindenki tudta, hogy most ez a tanítás. Elmentünk egyszer hozzá, kétszer hozzá, háromszor, ötször hozzá, nem választottuk meg, és már jó pár év óta nem választjuk meg tanítónak, mert nincs arra szükség, hogy egy gyülekezetben valaki, aki különben lehet, hogy nagyon helyesen tanítja magát azt, amit mondott, de ahogy itt Gábor kifejtette, hogy egy ilyen felmondott, elmondott, szájbarágott tanítás azt a hangulatot kelti, hogy én nekem ezt csak el kell fogadnom, de nincs is velem nagyon mit kezdenem, mert ez szép volt, jó volt, ugye, hogy az egyszerű emberek mondták, hogy sírtunk is rajta, de egy szót se tudunk belőle, szóval ezt jobb megszüntetni, ezt sokkal jobb megszüntetni. El kell menni ezekhez a testvérekhez, és ez sajnos, hogy ezt tapasztaltam, itt ott panaszkodtak, hogy a főiskolát végzett testvéreink sokszor a gyülekezetet elnyomják. Itt is vagytok egy néhányan, akik főiskolát végeztetek, ne tegyétek ezt, és ahol pedig tapasztaltok ilyet, akkor ti is menjetek el másokhoz. Szóval ne így legyen, hogy ilyen, mi most nagyon tudjuk, és elmondjuk, és ez mindannyiunknak kísértés, akik valamit tudunk, mindannyiunknak. Sok alázatot kell a mindenható Istentől kérnünk, hogy áldással legyünk a többieknek, és segítsük, ahogy olyan szépen mondta Gábor, hogy bábáskodjunk, hogy úgy megszülessék a másikban is a már ott lévő gondolat, felszínre tudjon, napvilágra tudjon jönni.
Tessék, Bari bácsi. Ez egy
gyakorlati javaslat.
Köszönöm meg itt.
Én átéltem azt, hogy amikor elkezdtem gyülekezetbe járni, hogy az volt a szemlélet, hogy a régiek ne szóljanak, szóljanak a fiatalok, és úgy látom, hogy évek múltán, hogy ennek az lett a következménye, hogy a régiek hozzászoktak, hogy nem szólnak hozzá. Én erre a helyzetre én azt a alternatívát látnám, hogy az egyik oldalon nyilvánvaló, hogy kinek-kinek meg kell gondolja, hogy mit szól hozzá, mennyit szól hozzá, hogyan szól hozzá. Másrészt azt gondolom, hogy azok, akik már régebbiek és több minden ismerettel rendelkeznek, azok szolgáljanak. Erre nem igazán az a megoldás, hogy ők ne szóljanak, legyenek aktívak, tartsanak ők is szombatiskolát. Vezessenek, segítsenek. Tehát valahol ezeket a konfliktusokat talán itt lehet feloldani, hogy most ne uraljon valaki, vagy túl sokat szól hozzá. Tanulja meg a másik oldalt is, tanulja meg azt is, hogy öröm van abban is, amikor elmondhatom, mert azért mondjuk ki, hogy öröm van benne. Szóval amikor mi az igéről bizonyságot tehetünk, az ránk is visszahat. Ezért hatalmas nagy dolog keresztségre készíteni embereket, beszélgetni emberekkel, akiknek kérdéseik vannak, mert miközben velük átgondolunk kérdéseket, újra és újra magunknak is átéljük és átgondoljuk. És ezért jó hozzászólni a szombatiskolán, mert a magunk számára is összegezzük. Nyilván aztán ebben egy nagyfokú önzés megjelenhet, meg egy helytelenség, de ezt az örömet mások is megismerhetik, tapasztalhatják. Én azt gondolom, hogy az is helyes, ha valaki azt is megismeri, hogy tudom a választ, de most az a feladatom, hogy ne én mondjam ki a választ, hanem az egész magatartásommal, lényemmel azt segítsem, hogy a másik ki tudja mondani. Csak nagyon félve és nagyon halkan hadd mondjam, hogy adott esetben én még azt is el tudom képzelni, hogy valakit, aki nem tette fel a kezét, felszólítok. De ezt csak nagyon adott esetben és nagyon óvatosan mondom, mert ezzel be lehet göngyölni egy ember lelkét, be lehet görcsöltetni, de van, amikor ránézek és látom, föl se kell tegye a kezét, mert látom a szemén, hogy ott forró, már nyelvén van a szó, még nem jutott arra a döntésre, hogy ő ki fogja mondani, de látom, hogy ott van benne, kéznél van, és ha olyan testvéri kapcsolatban vagyok vele, akkor megmerem vele tenni. Ezt hadd mondjam így. Tehát ezt úgy abszolút ismeretlenül, vagy távoli kapcsolatokkal, ilyen felszínes alapon senkinek nem ajánlanám, mert nagyobb kárt tudunk vele okozni, mint amennyi hasznot úgymond okozhatunk. De adott esetben én ezt is el tudom képzelni. Bocsánat, Judit, ugye? Kérdés, mit válaszolnátok a kérdésre? Nem mernek hozzászólni az idősek jelenlétében. Átmenetileg jó ez, vagy jó, ha ez így marad? Ugye ez volt a kérdés? Kell, hogy ők nagyon sokszor nagyon örülnének annak, hogyha a fiatalok gondolatait hallhatnák. A fiataloknak meg sokszor nagyon nagy áldást jelent, hogyha meghallgatják. Még akkor is, ha esetleg körülményesebben szól hozzá valaki, vagy az ő stílusától eltérő, vagy meg nem szokott dologban, de ha odafigyel, nagyon nagy áldás lehet. Tehát ebből a szempontból nézve úgy gondolom, hogy ez egy nevelési kérdés, vagy dolog, de tessék.
Akkor, ha mégis megszólalnak, akkor figyeljünk oda, és méltányoljuk, és térjünk vissza arra, hogy milyen helyesen mondta, és bátorságot adunk a további hozzászólásra.
Tessék.
Én szeretnék szólni arról, hogyha valaki éppen megkeresztelkedett, és a közösségünk tagja lett, akkor legyünk nagyon-nagyon figyelmesek. Gondoljunk arra, hogy a hitben megtett első lépések és tapasztalatuk egy életet meghatározók lehetnek. Már a tanítógyűlésen megemlékezhetünk arról, hogy ez a testvérünk éppen csak, hogy jár közénk. Legyünk figyelmesek, legyünk példaadók, példamutatók, a szépet, a jót. És egy-egy összefoglaló gondolatban, amikor éppen a fiatal testvérünkkel kapcsolatosan, nem úgy, hogy a nevéhez szólóan, hanem azért, hogy ő most van közöttünk, és viduljon fel, örüljön fel, és hogy az a nagy lehetőség, hogy szombatiskolában vehetünk részt, mekkora áldás, hogy így induljon, így fejlődjön, így épüljön be egy új tagunk. És akkor egy idő után azt tapasztaljuk, hogy még másokra is jó hatással van, akik már évtized óta a szombatiskola tagjai, hogy a szép meg a jó, az kerüljön felszínre.
Tessék a szívácsit!
nem adtunk egyértelmű választ a kérdésre. Úgy gondolom, hogy helyesen visszatérünk egy pillanatra rá, nem biztos, hogy tudunk egy abszolút biztos választ adni. Vannak helyek, ahol nagyon jó, hogy van külön, de fiatal szombatiskolák különösen, ha vannak olyan testvéreink, akik egy kicsit olyan tapintatlanok. Pár héttel ezelőtt egy gyülekezetben voltam, és ott a fülem hallatára egy testvér és egy vendég között vita alakult, hogy nem úgy van, ahogy ő mondta a testvér, de elég éles nyelvvel. Hát ilyen osztályban nem szabad bevinni fiatalokat, mert halálra vannak ítélve. Oda még egyszer a lábát be nem teszi, hogy az első alkalom, amikor megszól, a rendre utasítják. Tehát ahol ilyen van, ott nagyon sokkal jobb. Viszont amit Szilvike mondott, az lenne az ideális állapot, hogy egymásra tekintettel legyünk. Idősebb emberek, ott van egy fiatal, bátorítjuk, és ha mondott valami szépet, valami jót, akkor valahogy találjuk meg, ne dicsérgetve, meg vállát veregetve, de valahogy, hogy köszönöm, én nekem ez áldást jelentett most. Vagy szóval valami módon, hogy ő erősödjék meg abban, amit megszólal.
Gábor bácsi jelentkezett, és ha jól emlékszem, Sárika, te is.
Én jónak tartom azt, hogy én a Veszprém példát mondom, hogy ottan három csoportba vesszük át. Vannak egész fiatalok, tehát alsó tagozatos iskolások vannak külön, és utána vannak a fiatalok, ugye már hit testvéreim, megkeresztelt testvérek vannak, 6-an, 8-an, és ők külön vannak. De minden alkalommal elhangzik az, hogy az átjárhatóság mindenki számára biztosított. Tehát részt vehetnek ott idősek is. Sokkal bátrabban megszólalnak nem csak a fiatalok, az idősebbek is ott a vegyes társaságban számítom. És én ezt nagyon jónak tartom. Az viszont nem tartom jónak, hogy a fiatalok hosszú távon csak a fiatalok legyenek külön, mivel felvetődhet egyes idősebbeknek a kérdés, hogy vajon miről beszélgetnek, hogy közelítik meg ezt a témát, mivel nálunk is felvetődött ez, és felvetődött ez a dolog, és egyáltalán helyesen veszik-e át a szaszonyi szombatiskolát, értik-e annak a lényegét. Na azért nagyon fontosnak tartom, hogy legyen ott azért idősebb is, és vegyüljön el a társaság, és akkor ők is nyíltabbak lesznek.
Igen, azt hiszem, hogy talán ezt kimondhatjuk azért, hogy ha ennek az a gyümölcse, hogy egy fiatal megerősödik az Isten követésében, és megerősödik az odaszállásban, az mindenképpen akkor jó volt. Ha az a gyümölcse, hogy előítéletes lesz az idősebbek iránt, és kemény kritikával utasítja el a gyülekezetnek az idősebb rétegét, akkor nem szabad. Akkor baj. Mert azzal a legrosszabb lelkület alakul ki. Ez viszont én tényleg Otszi bácsihoz csatlakoznék, ezt mindenhol helyben kell megharcolni, és az Isten vezetését elnyerni ebben, és lehet, hogy évről évre változik a helyzet. Tehát lehet, hogy az egyik évben azt kell mondani, hogy most hasznos és jó, és lehet, hogy egy másik alkalommal nem. Még akár lehet azon is gondolkozni, hogy egy szombatiskolai tanulmány annak a csoportnak jó-e, vagy sem. Mert egy ifjúsági tanítás esetén megvan a lehetőség, hogy a felnőttek számára itt biblia tanulmányt vegye. Megvan az a lehetőség is, hogy ne, hogyha az annak a csoportnak nem jó. Tehát itt úgy gondolom, hogy kell, hogy személyes felelősséget hordozzon ki, akinek ebben a kérdésben meggondolásra, döntésre oka lehet. Én annyit hadd tegyek hozzá, hogy igen, ennek azt hiszem, hogy ki kell mondjuk, hogy az idő, a fáradtság, nagyon sok ember gyakorlatilag átfutja a szombatiskolát, vagy át sem veszi, és aztán ebből fakad az, hogy olyan jellegű hozzászólások vannak, hogy nekem ez jut eszembe, hogy és nem igazán az, hogy mi érett be, és mit tapasztaltam, és mi született meg. Ellemér jelentkezett, és úgy időkönyv összefoglalás, tessék, Budapap testvér.
Ezt akartam mondani, hogy általában az előző heti szombatiskola tanulmánya vissza van foglalva. Ebben lehetünk sokkal egységesebbek országos viszonyban. Hogy ne fárasztjuk a testvéreket azzal, ami már elhangzott, viszont olyan vonzó módon, olyan figyelmesen, olyan egyszerűen tárjuk fel, hogy öröm legyen meghallgatni.
Igen, ez is a szombatiskolai tanuláshoz tartozik hozzá. Nekem az a gyakorlati javaslatom, hogy azok a testvérek, akik mondjuk szombatiskolai vezetésre még nem alkalmasak, de úgy tűnik, hogy fejlődnek, és majd idővel alkalmasabbá lesznek, számomra egyfajta ilyen előszoba ez, hogy megkérjük arra, hogy foglaljanak össze. Mert tanulja közben azt, hogy tömören foglaljon össze, hogy összegezzen, hogy azt ne hosszan tegye, ami egy szombatiskai tanítónak nem árt, hogyha tudja. Tehát ilyen értelemben úgy gondolom, hogy mindenképpen hasznos. A pusztán formai összefoglalás és a túl hosszúra eresztett összefoglalás nem hasznos. Tehát az, ha csak ülnek a testvérek és közben néznek ki az ablakon, mert nem bekapcsolódik a gondolatmenetbe, hanem csak elhangzik valamire, amire a végén áment mondunk, az úgy nem jó. Hosszi bácsi, tessék. Nem jelentkeztél? Akkor ezzel lezárnánk ezt a megbeszélést, átvételt. Fél egykor lesz az ebéd, vagy egy órakor? Fél egykor, akkor 10 perc múlva lesz ebéd.